műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd. Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Az online vásárlások egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a piacból. Napjainkban már sokkal kényelmesebb pár kattintással kiválasztani és megrendelni a vágyott terméket. Arról nem is beszélve, hogy nem egy helyzetben olcsóbb is, hiszen Kínában lényegében apró pénzért hozzá lehet jutni a különböző eszközökhöz, tárgyakhoz, és elég csak felmenni a közösségi médiás oldalakra, amelyeket mostanra lényegében ellepték a kínai online áruházak reklámjai. Olcsó és kényelmes ilyen tekintetben a vásárlás, ugyanakkor fajsúlyos kérdések merülnek fel, mint például a minőség, a biztonság, vagy éppen a környezetkárosítás. Ezekről is beszélgetünk a mai digitális világban. Témánk az online kereskedelem árnyoldalai. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon, valamint a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon is. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt Fábián István közgazdászt, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodástudományi kar Magyar Intézetének társult oktatóját, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a műsorba. István, jó lesz újfent beszélgetni a digitális világban. Köszöntelek!
Szia Szilárd, köszöntöm a kedves hallgatókat és köszönöm én is a meghívást, hogy beszéljünk erről a témáról.
Kezdjük azzal, hogy online vásárlás. Számos lehetőség, fogalmazzunk úgy, hogy hazai lehetőség közül lehet választani, vagy hazai lehetőség közül is lehet választani. Sőt, már jó ideje a bevásárlást is megrendelhetjük online, és igen, itt az élelmiszerekre gondolok. Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy a hazai piacon mekkora szerepe van az online vásárlásnak, és hogyan változtatta meg a szokásainkat a koronavírus világjárvány.
Hát jelenleg az online vásárlások lehetőségének tárháza az közelít már majdnem a végtelenhez, tehát tényleg közel bármit meg lehet már vásárolni online, tehát beszerezhető online, és erre amúgy igen nagyon sokat rátett a koronavírus járvány, ugyanis akkor volt egy ilyen megugrás abban, hogy az étel vagy élelmiszerházhoz szállítás akkor nagyon berobbant és elterjedt lett, illetve bármilyen más elektronikai eszközöknek is a megvásárlása, vagy a hétköznapi bevásárlás is egy olyan tendenciát mutatott, hogy egyre inkább elkezdett az online világ fele elindulni, és hát ugye...
És hát be is voltak zárva a fizikai üzletek, ezt tegyük hozzá, hogyha valaki nem is akart... Lényegében erre volt idézőjelesen kényszerítve, ez volt az egyetlen opciója.
Így van, és hát azóta is tart ez a tendencia, tehát hogy rájöttek az emberek, hogy ugye egy sokkal kényelmesebb megoldás, és azok is, akik mondjuk azelőtt nem merték kipróbálni, rá lettek kényszerülve arra a koronavírus járvány által, hogy ugye kipróbálják ezeket a lehetőségeket, megbarátkoztak bizonyos felületekkel, megbarátkoztak a kártyás kifizetésekkel, stb. Ugye rengeteg olyan bevásárlóközpont volt, vagy olyan online shop volt, ami tett egy plusz díjat például a készpénzes kifizetésre, vagy az utólagos kifizetésre, és akkor sokan már előre kártyával kifizették a megvásárolt termékeket, úgyhogy eléggé elterjedt, főleg leginkább ez a tendencia az elektronikai eszközöknek a terén látszott, tehát TV, telefonkészülékek, stb. Ezeket most már majdnem fele-fele arányba online és offline vásárolják a romániai fogyasztók.
Tehát, hogyha már fele arányban online vásárolunk elektronikai cikkeket, amik azért nagyobb összegbe kerülnek, ezt érezzük a pénztárcánkon is, akkor felmerül az a kérdés, hogy mekkora szerepük van az online vállalatoknak, az online shopoknak, továbbra is maradva a romániai vagy európai vállalatoknál a gazdaságban, vagy kérdezhetném azt is, hogy hogyan érintené a GDP-t, vagy éppen a munkaerőpiacot, hogyha holnaptól, mint egy varázsütésre, ezek megszűnnének, eltűnnének.
Hát százalékosan nincs pontos adatom arról, hogy, vagy akár abszolút értékben, hogy a GDP-t ez milyen mértékben érinteni, viszont az biztos, hogy a gazdaságra egy negatív hatással lenne. Nagyon sokan dolgoznak, ugye attól függetlenül, hogy online történik a vásárlás, de ezeket a csomagokat egy raktárban elő kell készíteni, stb. Tehát a logisztikai részének elég nagy szerepe van, és az ilyen gyorspostai vállalatok is elég nagy szerepet kaptak pont azáltal, hogy ugye az online vásárlás az egyre inkább elterjedt lett, sőt, van olyan, hogy ilyen nagy háztartási gépeket is, hűtőszekrényt, stb. Most már a fizikai üzletből nem is lehet megvásárolni, hanem ezt kihozza egy futárszolgálat, és nekünk igazából nem kell azzal foglalkozni, hogy ezt hogyan fogjuk megoldani. Úgyhogy biztosan, hogy a munkaerőpiacon is rengeteg munkanélküli lenne pont amiatt, és hát gazdasági szempontból is, GDP szempontjából az egy nagyon nagy árbevételt jelent az ország gazdaságának, hogy online is lehet vásárolni.
Itt említetted, hogy a nagyobb elektronikai cikkeket már házhoz rendelik, nem is létezik már az az opció, hogy bemegyünk az üzletbe, megvesszük és elvisszük valahogy, mert azért egy hűtőszekrényt nem olyan egyszerű a hátunkra kapni, de hogy akkor ez a kényelemre vezethető vissza? Tehát kényelmesebb az, hogy párat kattintunk és megrendelünk, és esetlegesen be sem megyünk már a fizikai üzletekbe? Hiszen látjuk, hogy hogy néz ki az adott hűtőszekrény, mosógép, le van írva szépen a honlapon, hogy milyen méretekkel rendelkezik, lemérjük azt a helyet, ahova be akarjuk tenni, itt látjuk, hogy befér, ha igen, akkor megrendeljük. Tehát a kényelmünket szolgálja ki az online vásárlás, az e-shopok.
Így van, ezzel ezt tökéletesen alá tudom támasztani, hogy igen, a kényelmet, és nem utolsó sorban, ugye tehát általában beszélünk arról, hogy mennyire pörög most már a társadalom, mennyire az időhiány az, ami eléggé jellemző lett, és ezzel küszködik mindenki, hogy hogyan ossza be az idejét, és hát a kényelem mellett talán ez az idősporlás az, amivel ugye nem kell például egy városi forgalmon átvergődjünk azért, hogy elmenjünk a legközelebbi bevásárlóközpontba vagy üzletbe, ahol meg tudjuk nézni fizikailag ezeket a termékeket, illetve természetesen ott van az a kényelem, hogy ezt otthonról meg lehet vásárolni. Sokan ugye el is szoktak pont ez a koronavírus járvány miatt az emberi kontaktusoktól, és próbálják ezeket most már ösztönösebben minimalizálni, és akkor online megrendelni egyszerűbb. Ez nem zárja ki azt a forgatókönyvet, hogy mondjuk, hogyha szeretnénk látni azt, hogy fizikailag hogy néz ki az a termék, mert hogy a képek azok sokszor csalhatnak, és nem sokan bízunk abban, hogy akkor, ahogy kinéz a termék a fényképeken, az tényleg úgy is fog majd valójában kinézni, és akkor létezik az a forgatókönyv is, vagy az a jelenség, hogy akkor nagyon sokan elmennek, megnézik a boltban azt a terméket fizikailag, például a saját esetemben is azt mondhatom, hogy a legutóbbi elektronikai eszközt, amikor egy telefont vásároltam, akkor elmentem, megnéztem az üzletben, hogy ez hogy néz ki, összehasonlítottam az előző évi modellel, hogy mégis akkor például ez egy döntő faktor volt nálam, hogy teljesítményben eléggé közel állnak egymáshoz, de fizikailag milyen tulajdonságai vannak egyiknek és másiknak, és ez volt az a döntő faktor. Utána pedig otthonról online megvásároltam, mert hogy jobb árban volt, mint például a fizikai üzletből ezt megvásárolni.
Tehát kényelem, idősporlás, nem kell a városi forgalomban autózni és idegeskedni, és ezzel is károsítani a környezetünket. Ugyanakkor a fizikai üzletek a valós összehasonlítás, a kézben fogás, és harmadik vagy negyedik tényezőnek ide lehet tenni az árat is, hogy hol olcsóbb. Mindezeket, hogyha egy kalapba beletesszük és összerázzuk, akkor mit ad ki eredményként? Eltűnhetnek a fizikai üzletek? Tehát a kényelem, az anyagiak és az idő felülírhatja azt, hogy meg szeretnénk nézni, meg szeretnénk fogni, tapogatni azt a terméket, amit meg akarunk venni, függetlenül, hogy hűtőszekrényről, okostelefonról, laptopról, ruháról, vagy éppenséggel zöldséggyümölcsről legyen szó.
Szerintem épp az a veszély nem fenyeget, hogy eltűnnének a fizikai üzletek, az, hogy a forgalom lecsökkent, és hogy tehát ahelyett, hogy üzletek lennének, inkább azt mondanám, hogy átalakultak egy ilyen showroom-má. Tehát ahol megnézed a terméket, igen, látod, hogy milyen, és hát egy nagyon fontos szempont az is, hogy ha már összehasonlításról van szó, akkor az árakat összehasonlítani. Mondjuk, hogyha 4-5 üzlet közül vacilálunk, hogy na jó, akkor honnan szeretnénk megvásárolni, sokkal könnyebb online megnézni 4-5 weboldalt, mint hogy a város 4-5 pontjába különböző üzleteket megnézni, elutazni odáig, stb. Tehát, hogy ezzel simán egy délutánt el lehet tölteni. Na de ez ugye sokkal gyorsabban megy online, megnézzük 4-5 weboldalon, hogy akkor mi a kínálat, hol van jobb árban, hol van mondjuk egy kiegészítő ajándéktermék mellé, mert hogy ezzel is például nagyon sok webáruház kedveskedik, vagy próbálja ezzel bevonzani a vásárlóit, hogy még ajánl valamit a termék mellé, és akkor sokkal könnyebb összehasonlítani egy képernyő előtt otthon az otthon kényelméből ezeket az ajánlatokat, mint sem elutazni 4-5 különböző fizikai üzletbe.
De akkor a jövőben valamilyen időtávot véve, mondjuk egy évtizeden belül még létezhetnek fizikai üzletek, showroomok, ahogy te fogalmaztál, vagy tényleg minden átkerül akkor az online térbe, és otthon a kanapén ülve kényelmesen időt és pénzt spórolva megrendeljük a terméket?
Szerintem nem fog teljes mértékben átkerülni. Az, hogy sokan át fogják alakítani a tevékenységüket, és azt fogják mondani, hogy akkor ugye nem kell ők, tehát egy üzletben sokkal nagyobb felületet kell azért bérelni, hogy mondjuk készleten tartsanak minden városban abból a termékből X darabot. És akkor azt mondják, hogy egy központi raktárban fogják a készletet ők tartani, a mindegyik üzletbe, ami még lesz, és több, mint valószínű, hogy lesz. Ott tartanak egyet, amit ugye meg lehet tekinteni, de hogy próbálják, és több, mint valószínű, hogy próbálják egy kicsit az online tér fele át nevelni, úgymond a fogyasztókat, de megvan az előnye is, és ezért is merem bátran kijelenteni azt, hogy a fizikai üzletek nem fognak eltűnni, mert hogy nagyon sok esetben például azok, akik még nem éppen annyira jártasak, és azért valljuk be, elég sokan vannak, akik nem annyira jártasak az internet világában, sokszor az üzleti értékesítőtől, eladótól kérdezősködnek, tájékozódnak a terméknek bizonyos aspektusairól, teljesítményéről, stb. És olyankor akkor megadatik a lehetőség arra, hogy például egy drágább variánst ajánljon az üzlet, ami nincs meg online, legalábbis nem a klasszikus értelemben, de az, hogy face-to-face legyen egy fizikai találkozás, és úgy történjen meg az eladás, ennek szerintem a lehetőségét még fenntartják a boltok.
Azt ígértük, hogy Kínával, a kínai webáruházakkal fogunk foglalkozni, és hát ugye, hogyha elkereskedelemről van szó, akkor meg kell említeni, hogy számos vállalat van, és nem egynek van fizikai üzlete is, csak hogy nem Romániában a kínai vállalatok közül, nem Európában, hanem Kínában, a távol-keleten van ezeknek a vállalatoknak is fizikai üzlete. De Erdélyben Székelyföldön, vagy éppen az Európában élő emberek nem tudnak bemenni és megnézni, hogy hogyan is néz ki az a termék, amelyet meg szeretnének vásárolni. Mégis hatalmas forgalmat generálnak ezek a cégek, hatalmas profitra tesznek szert. Az alacsony ár képes arra sarkalni tehát az embereket, hogy lemondjanak bizonyos szempontokról, így például arról, hogy megnézzék a termékeket a saját szemükkel, és feltegyék az eladóknak a kérdéseiket?
Hát elsősorban szeretném azt pontosítani, hogy ugye van olyan üzlet, amely létezett mondjuk már fizikai formában, és utána mondjuk amiatt, hogy beindult az online vásárlás, akkor épített egy online platformot is, és mondjuk több csatornás értékesítést folytat, tehát hogy akkor lehet tőle offline is és online is vásárolni. Viszont az egyik legnagyobb webshop, ami ugye Amerikában indult el, az az Amazon volt, könyvek értékesítésével kezdte, és most már Amerikának a legnagyobb webshopja, és ugye ők nem is, tehát hogy ők teljes mértékben online kezdtek el értékesíteni, nem tudom, hogy jelenleg van-e fizikai üzletük, de például ilyen volt az Emagit Romániában, ahol ők online kezdték el, és utána mégis néhány ilyen showroomot pont emiatt, hogy akkor tudjanak egyfajta közelséget kialakítani a fogyasztókkal, ezért létrehoztak néhány ilyen showroom jellegű üzletet is, ahol lehet találkozni az ők eladóikkal, és lehet tőlük kérdéseket, tehát náluk kérdéseket feltenni, és bizonyos válaszokat kapni.
De hát a kínai üzletek esetében, hogyha meg is van ez a lehetőség még egyszer a Távol-Keleten, itt nálunk, Romániában, Erdélyben, Székelyföldön nincs meg, vagyis az egyszerű fogyasztó nem tud bemenni és feltenni a kérdéseit, a saját szemével megnézni a terméket. Ilyen formán akkor pusztán az alacsonyabb ár képes arra, hogy eltörölje ezeket a szempontokat, és a potenciális vásárló azt mondja, hogy jó, hát meg akartam volna nézni, jó lett volna összehasonlítani, még lenne egy-két kérdésem, ami nem világos, de annyira jó az ár, hogy mindegy, megveszem. Ez kattintok.
Határozottan igen, tehát ez jelenleg erre épít az egyik legdinamikusabban növekedő kínai webáruház is, amely igazából felrobbantotta az internetet, hogyha fogalmazhatok így, és nagyon dinamikusan vált köztudottá az elmúlt 2 évben, ez a Temu, amely ugye nincs fizikai üzlete, tehát egyenesen Kínából rendeljük meg azokat a termékeket néhány kép alapján, de egyszerűen olyan alacsony áron, hogy verhetetlen a helyi piacon. És ennek több oka is van, mert néhány olyan termékről is van szó, ahol ezt a például ez a webáruház veszteségesen adja el, tehát volt egy ilyen statisztika most a legutóbb, hogy a Temu például minden rendelésen legalább $7 bukott, és mégis fenntartja a tevékenységét, úgyhogy feltevődött a kérdés, hogyha ők egyáltalán nem működnek nyereségesen, akkor hogy is működhetnek? Na és akkor ennek többen utána néztek, megvizsgálták, hogy akkor mégis mi lehet a Temunak a stratégiája, hogy tudja ezt ő finanszírozni, hogy lehet az, hogy nem minden vállalat tudja megengedni magának, hogy például Amerikában a Super Bowl-on reklám helyet kapjon, és a Temu vásárolt egyenesen 2 spotot a tavaly, és ezért a 2 spotért fizetett $14 millió, és hogy akkor ezt ők hogy engedhetik meg maguknak. Ugye van mögöttük egy anyavállalat, vagy egy nagyobb vállalat, ezt Pinduoduo, vagy PDD-nek nevezik, ami a kínai piacon robbant be, és ott legalább olyan mértékű vállalat, vagy olyan méretű vállalat, mint az Alibaba Kínában, és akkor úgy, ahogy az Alibaba is tette, hogy nyitotta az amerikai és az európai piac fele az AliExpress által, úgy nyitna a PDD is az amerikai és az európai piac fele, a Temuval, tehát hogy a Temu ehhez a holdinghoz tartozik, és ebből az erős financiális vagy pénzügyi háttérből tudják megengedni maguknak, hogy jelenleg amiatt, hogy minél nagyobb piaci részesedésre tegyenek szert, minél gyorsabban, emiatt akkor ők veszteségesen működnek, tehát hogy egyenesen az árakat, azokat ilyen 90%-os árleszállításokról beszélünk, nem tudom, meg lehet vásárolni egy okos órát, amely kinézetre olyan, mint például az Apple terméke. Minősége az kétes, viszont $10 meg lehet vásárolni. És ők azzal is promoválják magukat, nekik az a jelmondatuk, hogy úgy vásárolj, mint egy milliárdos. És ez vírusként terjedt Amerikában, ugye fel is gyorsította mondjuk ennek a fogyasztói társadalomnak a jelenségét, ezt a konszumerizmust, hogy akkor ők egyre többet vásárolnak, mindenféle kacatot beszereznek, csak és kizárólag azért, mert olcsó.
Itt említetted, hogy a Temunak van egy anyavállalata, amely a kínai piacon nagyon berobbant, ez a PDD. De képes lehet egy cég a hosszú távú sikerért, tehát az okot vagy a célt azt látjuk és értjük, de képes lehet arra a PDD, van annyi anyagi forrása, hogy fenntartson egy ilyen súlyosan veszteséges vállalatot, mint a Temu, hiszen szerintem oda másodpercenként több rendelés is beérkezik, amelyeken darabján $7 bukik, akkor a nap végére az egy komoly bukás, és már évekről beszélünk, vagy több mint egy évről beszélünk a Temu történetében. Kérdem ezt azért is, mert ugye nem egy esetben állították azt, hogy a Temu mögött, vagy a Temu finanszírozása mögött a kínai állam áll.
Így van, tehát ennek a sötét bugyrai azt nem fogjuk tudni mi megvizsgálni, és a való tiszta igazságot azt valójában szerintem sokkal nehezebb kiásni, hogy mi is van mögötte. Egyelőre ők nagyon sok mindent tagadnak, tehát önmagában a Temu, ő azt is tagadja, hogy veszteségesen működik. Holott ez nyilvánvaló, és anélkül, hogy ugye utána néztek volna különböző részletekbe menő kutatásokat, felméréseket készítettek volna bizonyos elemzők, és beláthattak a színfalak mögé, anélkül ezeket az adatokat sem tudtuk volna meg. Sőt, amellett, hogy ugye veszít minden egyes rendelésen, a tavalyi évben, tehát 2023-ban $1.7 milliárd költött csak marketingre. Tehát ezért van az, hogyha például a telefonunkon van olyan applikáció, amely reklámmal működik, akár tegyük fel a YouTube is. Nem létezik, hogy legyen olyan felhasználó, például itt Romániában is, de ez Amerikában még agresszívebben megy, mint Európában, de egyszerűen valószínűleg kevés olyan felhasználó van, aki ne látott volna egy reklámot tőlük, és ne hallott volna róluk. Tehát, hogy ezt pedig idénre akár azt is tervezik, hogy megduplázzák, tehát több mint $3 milliárd költenének marketingre, és csak marketingre a Temusok, azért, hogy ekkora piaci részesedésre tegyenek szert. Az, hogy nekik ezzel mi a hosszú távú céljuk, és mi is pontosan a stratégia mögötte, vagy stratégiai meggondolás mögötte, igazából ezzel kapcsolatosan is csak spekulálások vannak, csak találgatások, hogy ők igazából egy olyan rendszert szeretnének majd bevezetni akkor, amikor elég nagy piaci részesedésük van, hogy szociális vásárlás, vagy social shopping, hogy igazából arra próbálnának ők hangsúlyt fektetni, hogyha mi társaságban rendelünk, tehát összegyűlünk, nem tudom, 4-5-ön, akkor fogunk majd kedvezményeket kapni. Tehát, hogy minél többen vásárolunk, annál nagyobb kedvezményt fogunk kapni, és ezzel szeretnék ők majd serkenteni. Természetesen egy adott ponton szükséges lesz az, hogy akkor ők is igazából valahogy olyan árazást vezessenek be, hogy az nekik is megérje és nyereséges legyen, mert hogy ezt meddig lehet fenntartani, na erről nincsenek pontos adatok. Tehát, hogy ezt csak ők tudják, hogy meddig tudnak nyújtózni ezzel a veszteséges stratégiával, mennyi ideig tudják ezt húzni, de jelenleg nekik ez nagyon sikeresen összejött.
Van egy másik spekuláció, és mint közgazdászt kérdezlek erről. Ez a spekuláció azt mondja, hogy a Temu azt akarja, hogy minden konkurenciája lényegében jelentéktelenné váljon, vagy szűnjön meg teljesen, tehát hogy kialakítson kvázi egy monopól helyzetet az online kereskedelem piacán, és majd akkor jönnek az árak, jönnek azok az árak, amelyek nyereségessé és komolyan nyereségessé teszik a Temut. Elképzelhető? Van valóság alapja ennek a forgatókönyvnek?
Szerintem az, hogy monopól helyzetbe kerüljenek, az senkinek sem tenne jót, sőt, ezt azért próbálják szabályozni is, tehát van egy versenybizottság is, ami nem engedi azért, hogy bármi megtörténjen a piacon, sőt, azért vezetnek be bizonyos szabályozásokat, azért nem engedélyeznek bizonyos felvásárlásokat, stb., hogy ne alakuljon ki monopól helyzet, vagy monopszónium akár, vagy oligopólium, tehát ne legyen olyan, hogy akkor néhány nagy játékos uralja a piacot. Ez természetesen jelenleg sarokba szorítja a nagyon kicsi játékosokat. Tehát, hogy az, hogy ennyire ők leverik az árat, ezzel természetesen vannak olyan vállalatok, amelyek nem tudnak versenyezni, sőt, legtöbb esetben azokat szorítják ki, akik mondjuk azzal foglalkoznak, és ebből is rengeteg vállalat van európai országokban és Amerikában is, akik mondjuk azzal foglalkoztak, hogy Kínából megrendelik ezeket a termékeket, behozzák, és akkor majd egy áréssel, egy bizonyos nyerességgel, ők itt tovább eladják.
Ez a dropshipping.
Akár a dropshipping ennek egy specifikus típusa, de például, hogyha nekem van egy elérhetőségem egy kínai vállalattal, van egy szerződésünk, és én mondjuk egy bármilyen terméket hozok, importálok Kínából, és itt eladom drágábban, az még nem dropshipping, viszont van rengeteg ilyen vállalat. Na, őket ki fogja szorítani, mert hogy miért vásároljam meg itt ugyanazt a terméket, vagy nagyjából ugyanazt a terméket, hogyha talán egy kicsivel bizonytalanabb minőségű, stb., vagy nem éppen ugyanaz az a teljesítménye, vagy minősége, de meg tudom rendelni a, nem tudom, 10%-áért, ahogy eladja ez az értékesítő, mert hogy ezek az árak is nagyon elszálltak, és nagyon sokan próbálnak, tehát minél több láncszemen megy végig a termelőtől egészen a végső fogyasztóig, mindenki szeretne egy kicsit nyerni rajta, és akkor a végén annál magasabb lesz ez az ár. De hogyha azt az egész láncot, a Temu például semlegesíti, és ő ugye direkt módon tud a termelőkkel mondjuk vagy gyártóvállalatokkal együttműködni, és ők direktbe fogják eladni ezt a végső felhasználónak, akkor azt az egész láncot ők megszüntették. És őket valóban ki tudják lökni a piacról. De olyan jellegű szereplőket, vagy olyan méretű szereplőket, mint ugye az AliExpress, Amazon, stb., ezeket egyelőre olyan nagy veszély nem fenyegeti, bár az Amazon, ő már bizonyos lépéseket megtett annak érdekében, hogy például náluk egy olyan intézkedés volt, hogy a kis értékű rendeléseken volt egy bizonyos adó, vagy egy plusz adó, amiatt, hogy akkor, vagy egy plusz díj, amiatt, hogy kicsi az értéke. És ezt például most visszaszorították, elkezdték eltörölni, mert hogy akármilyen kicsi értékű megrendelés lehet például a Temun, és ingyenes a szállítás, vagy nincs egy plusz díj rátéve, akkor egy nagyon egyszerű opció lenne a Temu az Amazonnal szemben. És nem sokkal elmaradnak még egyelőre Amerikában az eladásai a Temunak az Amazonhoz képest, de az utóbbi egy évben rohamosan nőtt a vásárlások száma, és Biza nagyon kicsi lett a különbség kettőjük között, és erre az Amazonnak például reagálni kellett, mert az, ami neki mondjuk 10 és 10 évbe került, hogy elérjen egy bizonyos forgalmat, azt a Temu megtette egy év alatt.
Zárjuk akkor azzal a mai beszélgetésünket, hogy szabályozás, és hogyha körbenézünk az online shopok az e-áruházak piacán, akkor azt tapasztaljuk, hogy ez egy nagyon szerteágazó történet, rengeteg részre lehet bontani, és hát ott vannak a régiók szerinti szabályok, hiszen nem ugyanúgy néz ki a szabályozás Európában, mint az Egyesült Államokban, vagy éppen mint Kínában, és éppen most Kínáról beszélünk, arról a talajról, ami nagyon ingoványos lehet számunkra, mert nem ismerjük, fogalmunk sincs jóformán az ottani szabályokról, és arról, hogy azokat hogyan lehet kijátszani, melyek az úgynevezett kiskapuk. Létezhet, létre lehet hozni akkor egy olyan globális szabályozást, amiben mindenkit bele lehet foglalni, mindenki elfogadja, és mindenki ténylegesen életbe is lépteti, és nem az lesz az első gondolat, hogy akkor hol is van az a kiskapu.
Hát erre állandóan vannak próbálkozások. Hogyha például a környezetvédelmi aspektusát nézzük, akkor ugye karbonlábnyom, stb. Bizonyos szabályozások, károsanyagkibocsátás szempontjából, és van, aki komolyabban veszi, és van, aki kevésbé. És az a helyzet, hogy Kína, aki az egyik ipari nagyhatalom, pont ő az, aki egyáltalán nem veszi ezeket figyelembe. Tehát addig, ameddig Európában, és erről is rengeteg és megosztó vélemény van, hogy Európában nekünk miért kell például ezeket a szigorításokat ilyen komolyan venni, amikor nem is mi vagyunk azok, akik például olyan nagy károsanyagkibocsátást vagy környezetszennyezést eredményez a tevékenységünk, mert hogy iparilag elenyésző, vagy jóval kisebb az a tevékenység, amit folytatunk itt, mint Kína. Kínának pedig nem áll szándékában ezekhez konformálódni, ezekhez a szabályozásokhoz, úgyhogy próbálkozás állandóan van erre, és talán egy jó megoldás is lenne, viszont legyen ember a talpán, vagy nemzet a talpán, vagy bármilyen egyesület a talpán, aki oda megy, és Kínát erre rá is kényszeríti.
És Kína veszi is alapot.
Így van, így van. Tehát, hogy ők ebben az esetben nagyon sokszor az egyik fülükön bemegy, másikon ki, és nem érint semmit.
Záró akkordképpen akkor nem is lehet várni ténylegesen egy ilyen szabályozást, amiben Kína, India is és a keleti világ is beleegyezik, elfogadja és végre is hajtja?
Szerintem ez csak ilyen science fiction egyelőre, egy nagyon jó elképzelés, egy nagyon jó ötlet, de a gyakorlati megvalósítástól szerintem egyelőre távol állunk.
Legyen akkor ez a mai digitális világ zárszava. István, köszönöm, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdéseinkre. Javasolom, hogy a közeljövőben még folytassuk ezt a beszélgetést, hiszen a biztonság és a környezetvédelem tematikákra nem tudott sor kerülni az időszűke miatt.
Én mindenképp nyitott vagyok, köszönöm a beszélgetést.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne Fábián István közgazdásszal, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodástudományi kar magyar intézetének társult oktatójával, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra.
A műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Az egész édességkedvelő világ megbízható.